hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Kutasi Judit.
Jó napot kívánok, a mikrofonnál Kutasi Judit. Már is testi-lelki egészségünk megőrzésével folytatjuk a hétvégi menetrendet, és a következő egy órában olyan hétköznapinak tűnő területekről beszélgetünk, ahol rossz szakember választása esetén igencsak pórul járhatunk. Szűcs Péter egy orvosi esztétikai tetováló művészt, majd egy énekes énektanárt kérdezett a részletekről az egészségkódban.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
A telefonon a túlsó végén Gáspár Melinda Smink, orvosi esztétikai tetováló művész. Kezi csokolom, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre áll. Az első kérdés, hogy pontosan mivel foglalkozik?
12 éve dolgozok már a tetováló szakmában. Külön az orvosi területen még nagyobb fókuszt adok a munkáimnak, ami ugye elég ritka itt Magyarországon, sőt nemzetközileg is. Egy művészeti iskolába jártam Herendre, és onnan jött nekem ez a szakma, és egy alaptanfolyam után saját magamat tanítottam, és vezettem az utamat ez idáig.
Na most az, hogy orvosi esztétikai tetováló művész, ez alatt például, hogyha valaki balesetet szenved, és valami fajta külső sérelmi nyomot őriz, azt próbálja eltüntetni? Ezt kell praktikusan elképzelnem?
Szó szerint, tehát itt a sminktetoválás szakirányába tartozik ez az esztétikai paramedikál, ami azt jelenti, hogy különböző orvosi hegeket és műtét utáni korrigálást végzünk, amit nagyon szép eredménnyel tudunk most már biztosítani a kedves klienseknek. Tehát tulajdonképpen az eredeti állapotra állítjuk vissza a bőrnek az állapotát.
Ez a műsorrész, ami a mai beszélgetésünk tárgya, ez pont arról szól, hogy bizony azért meg kell fontolnia az embernek, hogyha ilyenre vállalkozik, mármint azt, hogy kihez fordul, hiszen mint minden szakmában sajnos itt is vannak kontárok. Mi volt olyan történet, amire felhívja a figyelmet, amin keresztül be lehet ezt mutatni, hogy miért kell erre nagyon odafigyelnie annak, aki ilyesmire vállalkozik?
Hetente elég szépen vitatjuk mi itt a szakmában, hogy sajnos itt Magyarországon nagyon kevés rendelet tartozik ebbe a szakmába, ami egy kicsikét jobban összefogja ugye ezt a szakirányt. Tulajdonképpen itt mindenki dolgozhat, mindenki oktathat, nincsen ez teljesen kalibrálva. Az elsődleges, amit ehhez hozzátennék, hogy a jelenlegi álláspont és szabály szerint ezt a szakmát kizárólag kozmetikus végzettséggel lehet elsajátítani. Tehát ezt a tanfolyamot kizárólag akkor végezteti el valaki, hogyha megvan neki a kozmetikus végzettsége. Aztán, amikor a kozmetikus végzettség ugye megvan, akkor utána jöhetnek a tanfolyamok, sminktetováló alaptanfolyamról beszélünk, de az orvos esztétika, ugye ami a paramedikál, amit az előbb is említettem, ezek ilyen nagyon-nagyon haladó technikák. Tehát tulajdonképpen, aki ilyet szeretne tanulni, és ebben az irányba szeretne elmenni a sminktetoválás területén, nagyon sok gyakorlat és tapasztalat szükséges hozzá. Nem is szoktam elvállalni az ilyen tanulókat, akiknek sima alaptanfolyamja van, és ő már egyből a paramedikál technikákkal szeretne foglalkozni, mert bizony nagyon sok rizikófaktora van. Én is körülbelül 5-6 éve foglalkozok ezzel a területtel. Nyilván van hozzá nekem egy adottságom az előző életemből kifolyólag, de rengeteg teszten és gyakorlaton vagyok túl, amit ma már elég jó eredménnyel bírok, nem csak itt Magyarországon, hanem nemzetközileg is nagyon sok helyen oktatom és kongresszusokon veszek részt. Rengeteg rizikófaktor van.
De például mondjon egyet-kettőt, egy olyan gyakorlatit, mert azért nyilván hallgatnak minket sokan, akik adott esetben ilyenre kényszerülnek bármilyen okból. Mik azok a legtipikusabb ilyen hibák, amiket ha elkövetnek, akkor előbb-utóbb azon korrigálni kell még inkább?
Igen, itt elsősorban ugye arról beszélünk, hogy eleve, hogyha egy kliens megkeres minket, és volt neki egy műtétje, vagy akár egy rákos zaganata is, ugye utána ott a bőrt kell visszaállítanunk, azért már nagyon bizalmatlanok a vendégek. És hogyha elmegyünk egy olyan kollégához, akinek nincsen tapasztalata, meg gyakorlata, ami ugye azon múlik, hogy elsősorban milyen műszerekkel dolgozik, tehát, hogy megfelelő a műszer, amivel készíti ezeket az eljárásokat, és nagyon nagy fókusz, hogy milyen pigmentekkel, magyarul festékanyagot tesznek bele a bőrbe, aminek minden EU-s előírásnak meg kell felelnie. Tehát ennek allergénmentesnek kell lenni. Nyilván itt nem beszélhetünk a tűkről is, hogy milyen eszközökkel dolgozunk, és ugye ami a legfontosabb ezen a területen, hogy meglegyen a kellő színelméletünk, mert bizony nagyon kellemetlen az, hogyha valaki elkészít egy ilyen jellegű esztétikai tetoválást, és utána ezek a hegek, ezek eltorzulnak. Tehát beszélek én arról, hogy például pár hónap múlva ezek a foltok, hegek narancssárgák vagy pirosak lesznek, és ugye bizony itt semmiféle eltávolítási módszerrel nem kiszedhető ezekből a területekből.
Gondoljon bele abba, hogy valaki hal minket, azt mondja, oké, értem én, hogy ellenőrizzem én azt, hogy megfelelő festék, megfelelő eszköz, nem értek hozzá, azért megyek szakemberhez.
Hát igen,
itt mi a segítség?
Abszolút bizalmi történet, tehát én elsősorban fölhívnám a kedves hallgatók figyelmét, hogyha valaki ilyenre adja a fejét, és bizony küzdködik ilyen jellegű problémákkal, akkor alaposan tessék megnézni a kollégának a websájtját, ugye megnézni az összes social media portálját, megnézni az előtte-utána képeket. Na most itt az előtte-utána képeknél azért egy-két mondatot hozzáfűznék, hogy itt is nagyon csalókák azért a helyzetek, mert rengeteg photoshopolt munka van, ugye amit elsősorban nem lát a vendég, mert ő azt látja, hogy nézd, ilyen volt előtte, aztán ez lett utána, fú, de szuper, de nyilván nem látja azt ott szakszemmel, hogy bizony ezekhez a munkákhoz elég rendesen hozzá lettek nyúlva a photoshop segítségével, és amikor utána elmegy a vendég ehhez a kollégán, akkor utána szembesül azzal, hogy úristen, hát én azt hittem, hogy én jóhoz megyek, mert láttam a képeit, hogy milyen szuperek. Tehát nyilván vannak itt azért ilyen kérdőjelek. Én mindenképpen fölhívnám a kedves vendégek figyelmét, hogyha vállalkoznak ilyen jellegű tetoválásokra, mindenképpen járják jól körbe az utat, hogy milyen múltja van neki, hány éve dolgozik ebbe a szakmába. Nyilván elsősorban megnézni a galériáját neki, hogy mik azok a munkák. Látni fogják akkor, hogy ez photoshopolt vagy nem photoshopolt. Nyilván egy kicsikét ilyen szemmel is kell megvilágítani az egészet. Majd, amikor benéz a szalomba, vagy ugye megy a kezelésre, azért elsősorban minden tisztességes kollégának az üzlet falán kint kell, hogy legyen, hogy milyen minősítésben dolgozik. Kint vannak-e a diplomái, kint van neki a kozmetikus végzettsége, kint vannak azok a certifikétek, amikben le van írva, hogy ő milyen festékkel dolgozik, tehát milyen pigmenttel dolgozik, és azoknak a pigmenteknek megvan-e mindenféle EU-s előírása.
Magyarul, ha ezek hiányoznak, akkor azért az ember jobb, ha fordul egyet, és inkább keres másik mestert. Még egy kérdés, a tetoválások egyre népszerűbbek. Van. Fiatalok körében nyilván elsősorban, persze nyilván idősebbek is használnak, de azért alapvetően. Mit javasol egyáltalán, mikortól érdemes ilyesmin gondolkodni?
Kizárt tényező, hogy 18 év alatt valaki elvállaljon tetoválásra bárkit. Nyilván, hogyha olyan jellegű történet van, akkor szülői beleegyezéssel el lehet vállalni a munkát, de itt ugye most nem csak a fiatal korosztályról beszélünk, ugye, mert hogyha esztétikáról beszélünk, ami visszaállító történet bármilyen műtét utáni dolognál, ugyanúgy az idősebb korosztályt is érinti, és mivel ma már a sminktetoválás egy teljesen új fogalmat ír, nemzetközileg is, és itt a mi országunkban is, hogy kizárólag realisztikusan dolgozunk, és nyilván mindenki megpróbál minél természetesebben dolgozni, ezért már az idősebb korosztályt is sokkal jobban érinti, mert ők is szeretnék az eredetit visszaállítani, akár egy szemöldökbe, akár egy szájba, bármiben.
Ha mit tudom én, egészségügyi jellegű beavatkozás, ott is a 18 éves kort megvárni. Gondolom én, hiszen az ember fejlődése, a bőr alakulása, tehát addig azért kibírja azt, hogy esetleg annyira.
Amikor még fiatal a bőr, nyilván ott azért sokkal nagyobb esély van arra, hogy az sokkal szebb lesz, hogyha bármilyen műtétről beszélünk. 18 éves életkortól ajánlottak ezek a kezelések. Persze, hát tisztelet a kivételnek, vannak azért olyan türelmetlen vendégek, akik nem akarják ezt már megvárni, és magukat alá veszik ezeknek a kezeléseknek, de hozzá hozzáteszem, hogy ezek a pigmentek, amik normális és jó minőségű pigmentek, ezek nem tudnak a bőrben maximum 2-3 évnél többet. Tehát ezek fokozatosan kikopnak a bőrből, ami nagyon helyes, mert ugye ezek nem maradhatnak benne a bőrbe, ugye itt nem egy body tattoo-ról beszélünk, ami aztán örök életünket végigkíséri, hanem ez egy esztétikai, tartós smink tetoválás, ami azt jelenti, hogy ezeknek a pigmenteknek egy bizonyos idő múlva el kell, hogy menjen a bőrből.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
A telefonon a túlsó végén Pákai Petra, énekes énektanár. Kezdjük, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre áll. Első körben lehet, hogy most picit furcsa, hogy énektanárral beszélgetek, de ha jobban belegondolunk abba, hogy az elmúlt, hát majdnem már 20 éve elindultak idehaza is a tehetséggondozók, amelyek ugye nagyon népszerűek, különösen a fiatalok körében, és sokan kedvet kaptak ahhoz, hogy elmenjenek tanulni énektanárhoz. Nos, bármennyire is gondolnák azt, hogy ez ártalmatlan lehet, adott esetben, ha rossz kezekbe kerül valaki, akkor bizony komoly problémákat szenvedhet. Például milyeneket?
Igazából nagyon komoly gége problémákat lehet összehozni, a hangszálakra lehet csomókat gyártani, amiket idővel nagyon nehéz munkával lehet eltávolítani. A foniátereknek és a gégészeknek rengeteg munkát lehet ezzel adni.
Mondja el nekünk, hogy mi az, hogy csomót kötni a hangszálakra, ez mit jelent?
Hát ha valaki túlerőlteti a hangját, vagy nagyon-nagyon sokat ordítatják, mi ezt így szoktuk mondani, akkor bevérezhet a torka, és iszonyatosan tud fájni. Hát, hogyha valaki mondjuk sokat ordít a munkahelyén esetlegesen, vagy a gyerekeivel, akkor érezhet...
Esetleg egy metalzenekar énekese már csak azért, hogy közelítsünk ehhez, igen?
Nem, ha jó technikával énekel az az énekes, akkor semmi baja nem lehet. Tehát attól már metált énekel, vagy screamel, attól még azt lehet jó technikával csinálni, és nem fog fájni a torka tőle, és nem is fog lerekedni.
És most úgy látják önök is, mert ugye több területen is látni, tapasztalni azt, hogy sok a kókler, persze ez minden szakmára lehet igaz, teljesen természetes. Mennyire gyakori az, hogy ilyen problémába ütközik ön a munkája során?
Hát szinte mindig. Nagyon sokan jönnek olyan tanároknak nevezett személyektől, akik életükben nem énekeltek, életükben nem jártak tanárhoz, semmilyen zenei előképzettségük nincsen, és azt gondolják, hogy azért, mert el tudnak egy dalt énekelni úgy, ahogy, azért ők képesek arra is, hogy tanítsanak. És ez nagyon-nagyon veszélyes. Veszélyes a fiatalok körében is, hiszen a pubertáskorban még inkább kell vigyázni a hangszálakra, mert a mutálás miatt igencsak érzékeny, és egy életre el lehet venni a kedvet is, el lehet venni a biológiai hozzátartozást, csúnyán mondva, tehát, hogy esetlegesen csinálni olyan csomókat, vagy olyan gége problémát, amivel később nem fog tudni énekelni a gyermek.
Na most, hogyha én laikusként közelítek hozzá, teszem azt, szeretnék énekelni, elmegyek egy énektanárhoz. Most én honnan tudom azt, hogy ő, hogy mondjam, megfelelően képzette, megfelelően tudja. Ha azt látom, hogy tud énekelni, azt feltételezem, hogy akkor nyilván ehhez bizonyos szempontból ért. Mit tegyek én, laikusként? Vagy mit tegyen a szülő, ha a gyerekét szeretné énekeltetni?
Egyrészt én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy az ember tanárt találjon, vagy mestert, ahhoz körbe kell nézni először is, hogy ki az, akire fel tud nézni, meg kell hallgassa. Nagyon fontos, hogy az az ember, akit tanárának választ, az neki tetszen, ahogy énekel. Ha nem tetszik, ahogy énekel, akkor eleve szerintem az nem azt jelenti, hogy ő rossz tanár, csak nem biztos, hogy lesz kémia kettő között, és nem biztos, hogy be fogja tudni fogadni az információkat.
Egy pillanatra álljunk meg. Az, aki tud énekelni, azt tudja tanítani is? Mert én ugye beszéddel foglalkozom, én például nem mernék tanítani beszédtechnikát, egyrészt nem tanult, mármint úgy nem tanultam, hogy tanítottak, de nem szakmám az, hogy ezt ebben tudjak bárkinek segíteni, nem beszélek a logopédiáról, ami egy egészen más műfaj. Ezért kérdés a kérdés?
Teljesen jogos a kérdés. Én azt gondolom, hogy nem feltétlenül tud tanítani az, aki jól énekel. De ha valakit megérint, és mindenképpen tőle szeretne tanulni, és tanít is, akkor érdemes elmenni hozzá egy-két órára, és az első órán nagyon sok minden kiderül egyébként. Például, amikor elkezdünk beénekelni, hogy az a gyakorlat az fáj nekem, vagy nem fáj. Lerekedek-e az óra után, vagy nem rekedek le az óra után. Ezek mind olyan jelek, amik azt jelenti, hogy ha tanár nem kérdezi meg, ugye ez nem egy gitáróra, amikor látom, vagy egy új rendet tudok neki mutatni, hanem mi csak tapogatózunk a sötétben először, hogy ő vajon mit csinálhat, milyen pozíciókat használ el. először a pocakját használja ahhoz, hogy nyilván ezekhez kap információt, de hogyha ezt a kettőt nem tudja összehangolni, és túl tolja a torkát, akkor egy idő után fájni fog neki, de nekem ezt folyamatosan kérdezgetnem kell, hogy figyelj, most mit érzel, most könnyű-e, most nehéz-e. Tehát nagyon-nagyon nehéz meló ez egyébként, mert nem látom, hogy mit csinál, persze a szájtartását látom, de nem látom az ujjait, hogy mondjuk a húrra, hogy fogja le a húrt, vagy esetleg egy hegedűnél, hogy a vonót hogy tartja. És ez egy nagyon-nagyon érdekes kirándulás az első időszakban, hogy vajon mit érez és mit csinál, és folyamatosan kérdezgettem, és visszajelzést kapok tőle, és hát nem beszélve arról, hogy mindenkinek más a szájberendezése, máshogy állnak a fogai, tehát nyilván, de a beszédtechnikából ez önnek ismerős, tehát teljesen máshogy képezzük a hangot, de mégis valahogy van egy középút, amit ha megtalálunk. A lényeg az, hogy nagyon-nagyon könnyűnek kell lenni, hiszen az éneke is alapvetően egy nagyon természetes, nagyon könnyű dolog. Ha ebbe bármilyen nyomást és izomtónust és gégepresszúrát rakunk, akkor már fájdalmammal járhat, és ez nekünk nem jó.
Jó, de vannak helyzetek, amikor ez kell, nem? Mondjuk egy énekes esetében azért előfordul, hogy oda kell tennie magát, úgymond, és hát, adott persze, esetben erőltetnie kell a hangját.
Nem. Akkor se a hangot fogjuk erőltetni, hanem akkor a pocakból és támaszból fogunk dolgozni, és ha megfelelő
technikával... Ez az úgynevezett rekeszizom légzésnek nevezett technika, amit ugye egyébként beszédtechnikán is tanítanak, így van.
Így van, hát ez az fontos, az leveszi 80%-át a torok munkának, hogyha ezt megfelelően össze van hangolva, akkor nem fogunk lerekedni, és nem fog fájni, és attól, mert azt hallom, hogy hatalmas hanggal énekel, az még nem azt jelenti, hogy szétnyomja a torkát, hanem megfelelő üregbe rakja be, tehát megfelelő helyen képzi a hangot, és megfelelő támasszal rendelkezik, és emiatt hatalmas erőt tud kifejteni. De az nem azt jelenti, hogy ő szétnyomja a torkát. Valóban nagyon nagy energia kell hozzá, hogy ezt meg tudjuk szólaltatni.
Ugye vannak hangok, valaki... magas hangokhoz, ugye ez nagyon sok levegő kell, nagyon nagy erő, nem?
Nem feltétlenül attól függ, hogy falzetet énekelek, vagy egy mixture voice, vagy egy kevert hangot, tehát nem mindegy, hogy milyen.
Ez a falzet, milyen... ugye ez az úgynevezett fejhang, ugye, ami ilyen nagyon magasnak
tűnik. Ez egy levegősebb fejhang, így van, de nem feltétlen. Az se jó, hogyha teletolom levegővel. Tehát az is baj, hogyha nagyon sok levegőt rakok rá. Az is baj, hogyha nem támasztom meg. Az is baj, hogyha keveset rakok rá. Az is baj, hogyha szétnyomom a pocakomat, és nagyon támasztani akarok, hiszen akkor megint csak nem fogom tudni irányítani. Én úgy szoktam hívni a rekeszizmat, mint irányító központ, hiszen ott még van azért rengeteg izom, ami segít, erre rá segít. De tehát az a legnagyobb baj, hogy ezt a receptet hogy rakjuk össze, ugye, mint mindenhol, hogy mennyi borsot, sót keverünk hozzá, ugyanúgy mennyi levegőt rakok rá, mennyire nyomom meg, hogy tartom meg a pocakon. Tehát rengeteg kritérium van, amit meg kell tanulni, és ugye mindenkinek személyre szabottan, hogy az ő berendezése ezt hogy abszolválja, és hogy tudja összehangolni harmóniában ennek a működését.
Beszéltünk óráról, nekem az rémlik, hogy azt mondta az egyik tanár, és akkor ezt most kérdezem, hogy éneknél is igaz ez, hogy a fiúknak ilyen szempontból picivel könnyebb a helyzetük, mert hogy alapból talán többet használják a rekeszizmot, a hölgyeknek ezt jobban kell tanulni, ez igaz?
Az a helyzet, hogy úgy lettünk meggyártva, csúnyán szólva, hogy a fiúknak hasi légzésük van, eredendően a lányoknak pedig mellkasi légzésük van. Ami ugye arra volt jó, hogy kiment a férfi ember szántani, vagy fizikális munkát végzett, és a pocakjával, ugye, hogy a súlyemelőknél is látjuk, hogy van egy öv a hasukon, hiszen ha gerincükből emelnének, szerintem tele lenne a gerincambulancia. De hát, hogy arra lett teremtve, hogy fizikális munkát végezzen, nyilván ezért is más az izomzatuk, más, hogy bírják a fizikális munkát. Nekünk teljesen más, tehát nekünk meg kell tanulnunk újra pocakból lélegezni, de amióta a férfiak elkezdtek irodába dolgozni, ez megfordult. Tehát most már a fiúknak is meg kell tanítani azt, hogy pocakból lélegezzenek, mert egy csomószor ők is cicire kapják a levegőt.
Azt. Még egy kérdés, említette, hogy ugye komoly problémákat lehet a hangszálakban okozni, illetve említette, hogy a garatnál is problémákat. Mennyire lehet ezeket korrigálni, ha valaki mégis adott esetben nem jó szakemberhez fordul? Szóval van lehetőség azért ezt kijavítani, eltüntetni a hibát?
Biztos vagyok benne, hogy van egyébként, csak nagyon-nagyon finoman, hímes tojásként kell ezt kezelni, és nem szabad túlénekeltetni a delikvenst, hiszen hogyha fárad, elfárad a pocak egy idő után, hisz az is egy izomzat, akkor is tud aztán a torokkal rá segíteni, és az megint csak problémát okozhat, de nyilván ezt egy gégész vagy egy foniáter tudná igazából megválaszolni, de azt gondolom, hogy mindenből van visszaút, csak nem mindegy, hogy hogyan gondolkodunk, hiszen az agyban dől el nagyon-nagyon sok minden, meg hogy ki mennyire szeretné ezt a dolgot helyre rakni.
Ha valaki egy picit idősebb korban szeretne nekiállni, nagyobb kockázat vagy kisebb kockázat ő?
Hát szerintem ez minden eset, mert szerintem bármikor nekiállhat az ember, hogyha azt érzi, hogy énekelnie kell, már pedig azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hiszen rengeteg puttonyt lehet az énekléssel lerakni, ez is egyfajta terápia.
stresszoldás, abszolút.
Teljesen mindegy, hogy hány éves.
Jó, csak azért kérdeztem, hogy fizikailag vagy fiziológiailag van-e különbség azért így a fiatalok vagy idősebbek között, szóval bátran lehet akkor menni, csak jó szakembert kell találni, ez a szabály.
Hát ezt is észre, mint minden mást.
Helyes. Pákai Petránt, énekesnőt, énektanárt hallották.
Most következnek a Trend FM legfrissebb hírei, majd a hazai műhiba perekről lesz szó itt a hétvégi menetrendben. Kovácsi Zsombor, egészségügyi szakjogász válaszol a kérdéseinkre. Ezzel a témával várom vissza önöket a legfrissebb hírek után.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.